önöket.
A munka becsülete. Május 1-én 13 óra után a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
3 perc múlva 4:05 a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunkban önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint hogyan lehet megvédeni gyermekeinket a felnőtt tartalmaktól? Az Európai Unió Bírósága a múlt héten elmarasztalta Magyarországot a gyermekvédelmi törvény miatt.
2022. áprilisában az országgyűlési választással egy időben mondhattak véleményt az emberek a törvényről. Arról, hogy támogatják-e a gyerekeknek szóló szexuális irányultságokat bemutató foglalkozásokat, valamint a nemi átalakító kezelések népszerűsítését. 3,5 millióan szavaztak, túlnyomó többségük nemmel válaszolt.
És mit gondol, hogyan lomtalanítsunk, hogy ne legyen baleset és tűzveszély?
Egy edény kerül kihelyezésre a közös képviselővel egyeztetett időpontban, és oda tudják a lakosok leszállítani a hulladékot, ami a lomtalanítás keretében mi elszállítunk. Nem lehetnek benne veszélyes hulladékok, nem lehet benne egyéb olyan hulladék, ami nem odavaló, mint például építési bontási törmelék, vagy háztartásban naponta keletkező kommunális hulladék.
SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Sérti az uniós jogot és az Európai Unió alapvető értékeit, elkaszálta az Unió Bírósága pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorú fellépésről szóló 2021. évi 79. törvényt. A gyermekvédelmi törvényként is emlegetett jogszabály célja, a kormány szerint, a kiskorúak védelme volt. A tanáros testület azonban arra az álláspontra jutott, hogy a norma súlyosan sérti a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, a magán és családi élet tiszteletben tartását, a véleménynyilvánítás és tájékozódás szabadságát, sőt már a törvény címe is megbélyegző mondták, mivel hogy összemossa a pedofíliát és a heteroszexualitástól eltérő nemi identitást. A döntésnek gazdasági jelentősége is lehet, a blokkolt uniós forrásokból körülbelül 7-800 millió eurót a most elmeszelt jogszabály miatt fagyasztott be Brüsszel. De mit mondanak önök? Hol kezdődik a gyermekvédelem, hol végződik a gyermekvédelem, hol kezdődik a kirekesztés? Mit ért egy kisgyermek a felnőttek világából, ha szexualitásról van szó? A luxemburgi bíróság azt is kifogásolta, hogy túl tágan van meghatározva azoknak a köre, akik betekinthetnek a pedofilok bűnügyi nyilvántartásába. Azt mondták, hogy ez adatvédelmi jogokat sért, de mit tegyen ezek után, hogyan tájékozódjon az aggódó szülő, hozzátartozó? Egyáltalán kell, hogy ez jog legyen. Hívjanak bennünket, írjanak nekünk SMS-t, még egyszer 0639666, hogyha írnak, 061 vagy 0630 759 5200 telefonálnak, és ami tárcsáznak, hallgassák Berek Patrícia összeállítását Déli Krónika című műsorunk korábbi adásából.
Hungary has failed to fulfill its obligations under Article 6A, paragraph 1.
Magyarország megszegte kötelezettségét, egyebek között az alapjogi chartában foglaltak szerint, ismertette az ítéletet Kun Lenárcs, az Európai Unió Bíróságának elnöke. A luxemburgi székhelyű uniós bíróság szerint a magyar jogszabály több ponton is sérti az Európai Uniós jogot és az uniós alapértékeket. A gyermekvédelmi törvény az ítélet szerint sérti egyebek között a szolgáltatások szabadságát, a véleménynyilvánítás szabadságát, az emberi méltóságot, az egyenlő bánásmód elvét, a magán és a családi élet tiszteletben tartását, továbbá egyes pontokon a személyes adatok védelmét is. A jogalkotók szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésnek, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításának az volt a célja, hogy megóvja a gyermekeket azoktól a tartalmaktól, amelyek a születési nemtől eltérő nemi identitást, nemváltást vagy a homoszexualitást öncélúan jelenítik meg. Az Európai Bizottság azonban a bírósághoz fordult, és a ma ismertetett döntés szerint Magyarországnak kell állnia a saját perköltségét, valamint az uniós bizottságét is. Továbbá meg kell semmisíteni a kifogásolt rendelkezéseket. A blokkolt uniós források egy részét emiatt a törvény miatt tartják vissza Magyarországtól.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
SMS számunk pedig 0630 9666, és arról beszélgetünk, hogy az Európai Unió bírósága elmarasztalta a gyermekvédelmi törvényt. Nem egy az egyben dobták ki a törvényt a kukából, hanem több pontját kifogásolhatónak találták. Stúdiónk vendége Hall Melinda, klinikai szakpszichológus, a Matthias Corvinus Kollégium kutatás vezetője. Hát akkor néhány szóban azért picikét erről a döntésről. Mi az, amit kifogásol kifejezetten az Unió, és akkor maradjunk a szakterületénél, tehát nem feltétlenül a jognál, bár egyébként többféle diplomája is van Hall Melindának, hanem konkrétan a lélektannál. Kezdjük akkor talán, hogy hogyan lehet, hol kell, mikor lehet erről beszélni egyáltalán, például egy iskolában, például a médiában. Mi az, amit kifogásolt itt a...
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is. Nyilván egy, ugye beszéltük a tünk azért arra, hogy persze van többféle diplomám, na a jogi pont nincsen közötte, tehát hogy jogi kérdésekben azért inkább nem én szeretném megmondani itt az igazán nagy igazságokat, de néhány dolog azért látszik abból a tendenciából, ami történt az elmúlt években a gyermekvédelmi törvény kapcsán. Eleve a motivációja az volt a gyermekvédelmi törvénynek, illetve a kifogált paragrafusnak, ugye, amiben az szerepel, hogy az LMBTQ tartalmakra vonatkozó népszerűsítés az, ami tiltott. Ott kezdődött már egy nagyon nagy vita, mert hogy az emberek fejében, vagy nagyon sok ember fejében az jelent meg, hogy nem kizárólag a népszerűsítés van tiltva, hanem be van tiltva az életmód. Itt volt egy súlyos félreértés, és talán nem sikerült elmagyarázni az embereknek, hogy mi a különbség a népszerűsítés bizonyos kérdései között, és mi a különbség abban, hogyha valaki tényleg az életmódot tiltotta volna. Az utóbbi soha nem történt meg Magyarországon. Aztán a következő pedig talán az a lépés volt, amikor igenis azt talán bizonyos szempontok szerint érthető módon lehet kifogásolni, hogy mintha egy mondatban szerepelne az LMBTQ, illetve a pedofília kifejezés egy mondatszerkezetben, vagy nagyon gyorsan jönnek egymás után ezek a mondatszerkezetek. Ez valóban többszöri kifogásolásra is került. Jelen pillanatban pedig az Európai Unió úgy gondolja, hogy a jogszabályok, amelyek Magyarországon vonatkoznak az LMBTQ érzékenyítés területére, átlag ember számára is érthető nyelven talán a gender lobbynak a kérdése, vagy az érzékenyítő programoknak a kérdése. És azt mondja ki, hogy a magyar törvény az szigorúbb, mint az EU-s törvény. Először is azt mondták ki gyakorlatilag, hogy az Európai Unió majd megvédi a gyermekeket, szóval nem kell erre plusz törvényt kezni, és ez egy általános joggyakorlat, amennyire én látom ezekben a szakmai kérdésekben, hogy az egyes országoknak a törvényei nem lehetnek sokkal szigorúbbak, mint az Európai Uniós jogszabályok, vagy az a keretrendszer, amiben gondolkoznak. Tehát egyrésztről ez volt a probléma, a másik pedig gyakorlatilag az LMBTQ és a pedofíliának a valamelyes összemosása, vagy nem megfelelő elkülönítése, illetve még van egy harmadik terület is, amit most jelen pillanatban az Európai Unió kifogásol, ez pedig a pedofíliával gyanúsított személyek, vagy az akár az elkövetőknek a listázása, vagy egyfajta listázás. Talán
tehát ami nyilvánosság számára is, vagy igen, részben a nyilvánosság igen, számára igen, is elérhető.
Tehát, hogy ez pedig itt adatvédelemre, mindenféle egyéb személyiségi jogokra is hivatkoztak.
Már ugye a pedofil bűnelkövetők személyiségi jogaira. Konkrétan.
Elkövetők, de azért itt én nem vagyok benne biztos, hogy itt csak elkövetőkről van szó, tehát hogy ugye, hogyha valaki gyanúsítottként szerepelt mondjuk egy-egy területen, akkor azért az is lehet, hogy ő is felkerült volna ugye ezekre a listákra. Mindegy, a lényeg az, hogy jelen pillanatban az Európai Unió talán ez az a legfőbb terület, ez a három pont, amelyeket kifogásol. Egyébként eddig is ezt tette, itt az időzítés nagyon érdekes, hogy a választások után egy héttel gyakorlatilag megérkezik ez a fajta elmarasztalás, vagy hogy ezt ki kell javítani, stb. Annak ellenére, hogy 2022 óta ment az eljárás.
Mint mond Sarolta, jó napot kívánok, jönni a szó.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. És nekem először is az jut egy pillanat.
Ha lehalkítja az adást, akkor nem visszhangzik.
Csak jó voltam, hangosítom. Igen. Tehát nekem először az jutott eszembe, amikor miniszterelnök úr ugye azt mondta, hogy az apa férfi, az anya nő, a gyerekeinket pedig hagyják békében. Na most ugye erre megszületett ez a törvény is, de hát ugye az Unió ezt elkaszálta sikeresen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy innentől kezdve a szülőknek a felelőssége az, hogy megóvják a gyerekeket, mert sajnos már ez a törvény az iskolákban, óvodákban ezt már nem tudja biztosítani. És akkor ugye, hogy ez hogyan lehet? Hát én azt gondolom például, tehát ez jutott az eszembe, hogy a szülők vegyék kezükbe a saját, illetve a gyermekeiknek a sorsát. Vannak ezek a szülői munkaközösségek, és ott igenis fejezzék ki a ilyen térű igényeiket, illetve az elvárásaikat, hogy nem szeretnék azt, hogy ilyen felvilágosításban részesüljenek, és hogy ők ragaszkodjanak ahhoz, hogy a gyerekeknek a szexuális felvilágosítása az a szülőnek a dolga. Vagy például az, hogy az óvodákban ezek a drag queenek, vagy nem tudom pontosan, hogy is kell ezt kiejteni.
Hát sokféle kisebbség van, igen, van a drag queenek is, igen.
Igen, igen. Tehát, hogy ilyenek például, mert ezzel sok ilyet videót lehetett látni, hogy ne mehessenek be. Illetve, ha mégis bemennek, arról tájékoztassák a szülőket, tegyék ki a falu újságra, mert akkor a szülők, én legalábbis azt gondolom, nem viszik a gyerekeket az óvodákba, iskolákba. Tehát ahogy lehet, és amilyen lehetőségeik vannak, és jogaik vannak a szülőknek, éljenek vele. És használják a közösséget, használják a hangjukat, a jogos felelősségüket a gyermekeik érdekében. Mert ha nem, én azt gondolom, az első perctől kezdve nem ezt fogják tenni, itt nagyon tragikus dolgok fognak, legalábbis az én értékrendem szerint tragikus dolgok történhetnek.
Köszönjük szépen, SMS számunk 0639666. Nagyon sok hallgatói vélemény jött már is egyébként. Legtöbben azt kifogásolják, hogy miért nem lehet idézelbetéve listázni a pedofil bűnelkövetőket, tehát miért ne lehetne megismerni azt, hogy kik jelentenek veszélyt a gyermekekre. Ez több hallgató is írja, figyelmeztetve arra is egyébként, hogy abban az esetben, hogy ezek a listák nem lesznek elérhetőek, akkor gyakorlatilag nincs semmi garancia arra, hogy ez a bűnelkövetés nem ismétlődik meg. A másik vélemény pedig azzal kapcsolatos, hogy összemossák-e valóban a homoszexualitást, a heteroszexualitástól eltérő magatartást ebben a törvényben. Van, aki azt mondja, hogy erről szó sincsen, itt szigorúan ketté választják, van, aki viszont azt mondja, hogy ezt amúgy is homofób törvényként emlegették. Stúdiónk vendége Halmer Linda, klinikai szakpszichológus, a Matthias Corvinus Kollégium kutatás vezetője. Itt a hallgató említette azt, hogy a szülő joga a gyermek nevelése. Ez egyébként Európai Uniós szinten is ki van mondva, hogy a szülőnek van elsődleges joga a gyermeknevelésben. De akkor nézzük meg azt, hogy azt mondta a hallgató, hogy például az iskolában, hogy mikor kezdődjön a szexuális felvilágosítás, és milyen formában történjen, az jó lenne, hogyha a szülők mondanák meg. Ön mit javasol egyáltalán erről a témáról, mikor lehet először beszélni? És most vegyük ide egyébként magát a heteroszexuális viselkedésformát is, mert ugye hát azért mégiscsak ez a jellemző viselkedésforma. Mikor, hány éves korban szembesül azzal a gyerek, hogy van ilyen világ, és milyen fokozatok vannak a beavatásnak, a beszélgetésnek?
Most furcsán fog hangzani, de valójában a legkisebb kortól már van valamiféle szexualitásra vonatkozó ugye tudás, vagyis elindul valamilyen folyamat, de hogy azt nem, én azt gondolom, hogy ebben nem kell mesterségesen beavatkozni a legtöbb esetben, tehát hogy amikor a fejlődési stádiumokat nézzük egy gyerek esetén, az azért van úgy, az a fejlődési stádium, mert minden ember, minden humán élőlénynek a fejlődési stádiuma ugyanazokon a lépéseken keresztül vezet. Itt nem azt, tehát abban van eltérés egyén és egyén között, hogy ez mikor történik meg, tehát valakinek kitágul egy lépcsőfok, és akkor több ideig. Most tényleg nézzünk körbe egymás között, hát van, aki még 30 évesen is olyan gyerekes, vagy egy ilyen regresszív állapotban van, ez már egészen természetes kezd lenni. Nos, így van ez a szexualitásnál is, tehát, hogy lépcsőzetesen épül fel a fejlődés. Én például azt látom egy kicsit ezekben az érzékenyítő programokban, mint hogyha ez egy mesterséges beavatkozás lenne abba, hogy hamarabb értesüljenek olyan dolgokról, amikre lehet, hogy még nagyon nem állnak készen.
Ugye használunk fogalmakat, ez például az egyik az érzékenyítés, amiről mindenki azt gondolja, hogy tudja, hogy mit jelent, de azért én nem vagyok róla meggyőződve. Mit értünk ez alatt, hogy érzékenyítés?
Hát alapvetően nem lenne gond ezzel a fogalommal, azóta van vele gond, mióta az LMBTQ lobby kisajátította magának, azért hadd tegyem hozzá, hogy a pszichológiai irodalma mindig is használta az érzékenyítést szót, és nem szitok szó volt. Most már nálunk egy picit átbillentünk, és mindenki valahogy tudni véli, hogy miről van szó, de alapvetően érzékenyítés az mondjuk lehet az érzelmekre, vagy az empátiára is, vagy éppen hogy a toleranciára, éppen hogy arra, hogy vannak másmilyen emberek, és ez lehet tényleg akár egy fizikai területen másmilyen, vagy a nemi kisebbségek esetén, tehát alapvetően nem lenne ezzel a fogalommal baj. Csak hogy az történt, hogy az LMBTQ tevékenység globális szinten értem ezt, nem Magyarország, de kisajátította valahogyan ezt az érzékenyítés szót. És most jelen pillanatban éppen azt értjük ez alatt ebben a kontextusban, amiben itt vagyunk a műsorban, hogy megérkeznek olyan személyek, akik a szülő helyett, vagy a szülő mellett, de hogy az intézményes keretek között egyfajta érzékenyítő, népszerűsítő tevékenységet végeznek el, mondjuk a nemi kisebbségekre vonatkozóan. Nos, ez is egy picit tág ez a fogalom, mert hogy nyilván ez megtörténhet úgy is, hogy mondjuk könyveken keresztül, vagy írásokon keresztül, vagy áltudományos tanokon keresztül, tehát itt sokféle módja van ennek a fajta érzékenyítésnek. Rendre, és most tényleg egy kicsit szubjektív területről hadd közelítsen meg, nem mint az általános érzékenyítés fogalom. Igen, benne van az antistigmatizáció, tehát hogy ne stigmatizáljuk a nemi kisebbségeket, ez
ne
mindig szerepel. Ne
bélyegezzük meg őket, igen.
És ezzel egyébként abszolút egyet lehet érteni. Tehát ezt hadd hangsúlyozom, hogy én is azt gondolom, hogy a világunk akkor lesz jobb hely, hogyha nem a nemi identitás alapján stigmatizálunk, vagy akár mentális zavarok alapján, tehát itt a saját szakmámból is tudok nagyon sok példát, amikor valakit kirekesztettek, vagy stigmatizáltak is, hogy ez micsoda traumákat okoz. Ez szerintem ez ellen zéró a tolerancia, nem szabad, hogy ezt megengedjük, fel kell lépnünk ellene. Na de a következő az, hogy vajon tényleg voltak-e ilyen súlyos stigmák, diszkrimináció, és most ne egyéni történetekről beszéljünk, hanem hogy ez valójában tényleg tömegével történt-e meg Magyarországon.
Intézményesült-e,
és hogy, ténylegesen ez nem inkább fordítva történik-e. Most itt kérdéseket vettek fel a hallgatóknak is, hogy gondolkodjunk ezen közösen, hogy nem-e az történt, hogy megérkezik ugye a globális mainstream trend, ugye legfőképpen az, hogy lehetsz bárki, bárkivé válhatsz, még akár tranzíció útján is, majd te eldöntöd, hogy milyen nemű vagy, akkor, amikor egyébként a tudományos tényállás az, hogy kétféle nem van, férfi és nő, és egyébként van 0,08% a populációban, aki egyszerre valójában férfi és nő, tehát mind a kettő nemi jelleggel rendelkezik. Még egyszer hangsúlyozom, 0,08%. De itt volt egy másik történet is, hogy ugye megérkeznek ezek az emberek, nem mindig rendelkeznek megfelelő pedagógiai tudással, nem mindig szofisztikált a tartalom, és gyakorlatilag akár egy show műsort szexuális elemekkel együtt láttatnak gyermekek előtt.
Tehát egy élethelyzetből, egy egyéni történetből vezetnek le általánosságokat.
Most egy kicsit szélsőséges példát említettem, de hogy értsék jól a kedves hallgató.
SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Az Európai Unió Bírósága elkaszálta a gyermekvédelmi törvényt. Mi erről a véleményük? Erről beszélgetünk szakértő vendégünkkel és önökkel is. A hírek után is a stúdióban Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Az Európai Bizottság szóvivője megerősítette, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök szerdán Brüsszelbe utazik, és informális egyeztetést folytat az uniós források hazahozataláról. Kérdése válaszolva Olof Gél közölte, mivel a tárgyalás egy miniszterelnök jelölttel zajlik majd, az Európai Bizottság nem közöl részleteket annak tartalmáról. Megalakult az új Fidesz frakció. A parlamenti képviselőcsoportot Gulyás Gergely vezeti majd. A 44 tagú frakció vezető helyettese Kocsis Máté és Balla György, valamint a 7 szóvivő lesz. Orbán Viktorhoz és Semjé Zsolthoz hasonlóan nem lesz képviselő, Kövér László és Rogán Antal viszont átveszi mandátumát, Lázár János és Szijjártó Péter is. Orbán Balázs, a leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója, júliusban EP képviselő lesz, és helyére Szeres Pál érkezik haza a Magyarország gyűlésbe, közölte Gulyás Gergely. Megalakult a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakciója is, amelynek vezetője Rétvári Bence lett. A 8 tagú képviselőcsoport 2 helyettesévé Juhász Hajnalkát és Nacsa Lőrincet választották. Rétvári Bence közösségi oldalán közölte, a magyar családokért fognak dolgozni, kiállnak a nemzeti és keresztény értékek mellett, valamint megvédik az elmúlt 16 évben elért eredményeket. Ami az időjárást illeti, nagyrészt derült napos száraz idő van, estétől azonban északnyugat felől beborul az ég, és holnap, főként délnyugaton, záporok is előfordulhatnak. A szél ma mérsékelt marad, holnap viszont ismét megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 2 és 7 fok között alakul, de keleten gyenge fagy is előfordulhat. Napközben 17 és 22 fok közötti értékek várhatók.
Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
Fél 5:04 perccel a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunkban továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint hogyan lehet megvédeni gyermekeinket a felnőtt tartalmaktól? Az Európai Unió Bírósága múlt héten elmarasztalta Magyarországot a gyermekvédelmi törvény miatt. És mit gondol, hogyan kellene lomtalanítani, ha csökkentsük a baleset és tűzveszélyt? SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket. 500 milliótól 700 millió euróig jelenthet majd némi támogatás Magyarországnak, Európai Uniós támogatást az, hogyha módosítja az Európai Unió Bíróságának elvárható módon, vagy ítéletének megfelelő módon a gyermekvédelmi törvény. Több ponton elkaszálta a luxemburgi taláros testület a jogszabályt, a módosítás vélhetően majd ezután jön. De mit szólnak hozzá a hallgatóink? A törvény ugye több dolgot is szabályozott. Az egyik az például, hogy a pedofil bűnelkövetők követhetőek lettek volna, idézőjelbe téve listázhatóak lettek volna, tehát lehetett volna azt tudni például egy szülőnek, hozzátartozónak, hogy egy adott személy jelente veszélyt a gyermekére vagy sem. A másik, ami lényeges volt, hogy az úgynevezett érzékenyítés, tehát az, például az LMBTQ világgal, mikor kerülhet kapcsolatba egy gyermek, akár mondjuk egy iskolai előadás formájában, akár mondjuk egy kiadványon keresztül, amit egy könyvesboltban meg lehet vásárolni. A luxemburgi testület azt mondta ki, hogy a pedofiliát és a heteroszexuálistól eltérő nem identitást összemassa ez a törvény, ez volt az egyik kifogás. A másik az adatvédelmi kifogás volt, hogy a pedofil bűnelkövetőknek is vannak adatvédelemmel kapcsolatos jogaik, és a harmadik pedig ez a bizonyos érzékenyítés. Úgy fogalmaztak, hogy megbélyegzi a szexuális közösséget, a heteroszexualitástól eltérő módon.
Illetve, bocsánat, hadd tegyem még hozzá, hogy igen? Azért az is igaz,
hogy a Melinda klinikai szakszínológus.
Elnézést kérek, hogy itt beleszóltam, csak hogy minthogyha az Európai Unió valahogy azt közvetítette volna, hogy nem lehet korlátozni azokat a népszerűsítő tartalmakat, mert hogy az diszkriminatív, hogy mi korlátozni akarjuk a népszerűsítő az LMBTQ népszerűsítő tartalmakat. Ez pedig azért is érdekes, és csak egy kis gondolatot hadd adjak még a hallgatók számára, mert ez azért is érdekes, mert olyan, vagy úgy jön ki, mintha az LMBTQ tartalom népszerűsítéséhez való jog, az fontosabb lenne, mint a mentális egészséghez, vagy a gyermekek erkölcsi, ugye, ahogyan az alaptörvényünk is szólt, tehát a szellemi, erkölcsi, érzelmi fejlődéshez való jog, az kevésbé lenne fontos, mint az LMBTQ jogoknak a gyakorlása, és többek között népszerűsítő tartalmakra is vonatkozott az Európai Unió állásfoglalása.
Mit mond Zsolti? Jó napot kívánok, Öni a szó, parancsoljon!
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, szakpszichológus asszonyt, műsorvezetőt és a stábtagjait. Tényleg megdöbbentő, hogy 21. század Európájában ez egy olyan katartikus kérdés, hogy az LMBTQ-t hogy kezeljük, mint hogy ezzel múlna mondjuk a világ béke. És szűk szexuális kisebbség kiterjeszti, pontosabban a szexuális kisebbségnek a jogait kiterjesztik egy többségi társadalomra, amivel még egyfelől, hogy megérik a szexuális irányultságukat, ez teljes mértékben szubjektív döntésük, viszont az, hogy ezt társadalmi szintre emelve a tényeket mellőzve inkább csak vélemény alapú megközelítésben kezelik, az viszont veszélyes. Ugyanis ennek vannak gazdasági következményei, és ugye itt van az oktatásra gyakorolt hatása, hiszen itt, ha megnézzük csak maga tévécsatornákat, a különféle filmeket, amelyek a gyermekek is számára nézhetőek, ki van téve, hogy hány éves kortól nézhető, szülői felügyelettel, vagy felnőtt tartalomnak minősül. Most minden, ami szexuális tartalmú, az felnőtt tartalomnak minősül. A televízióban, ha ezt megteszik, akkor természetesen ugyanúgy az iskolapadokba se való. És itt jön a képbe a szülői felelősség, ugyanis a szülőknek van ebben a legnagyobb felelőssége. Az, hogy most az Európai Uniónak bizonyos taláros testületé hogyan döntenek, azt nekünk nem kötelező otthon, a szoba négy fala között, a lakás négy fala között követni. Másrészt pedig az, hogy ha megnézzük a magyar társadalom összetételét, jelenleg, bár konkrét számokat nem tudok, de úgy tudom, hogy az iskolában, az iskolás korúaknak közel fele egyházi fenntartású intézményben jár. Itt például Szabolcs-Szatmár Berennyében nagyon sok egyházi fenntartású oktatási intézmény van, legyen az bölcsőde, óvoda vagy általános iskola, akár középiskola is, ami azt jelenti, hogy bennünket viszont megillet keresztény embereket az, hogy vallási elkötelezettségünknek megfelelően oktatásban részesítsék a gyermekeinket, és hogyha mi azt az iskolát választjuk, akkor ott pedig szabad lehetőségünk van arra, hogy ezektől a tartalmaktól távol tartsunk gyermekeinket.
Ugye mindenképp pontosan tudja követni, nyilván arra gondol Zsolt, hogy például a keresztény értékrend, a keresztény világkép, az nem egyezik az LMBTQ ideológiával, vagy világképpel, most teljesen mindegy, hogy hogyan fogalmazunk, és ez a két világ itt ütközne.
Így van, bár én egyrészt ugye, mint református lelkész, másrészt pedig okleveles erdész vadgazdaként azt mondom, hogy minden ütközik az LMBTQ-val. Tehát nem csak a keresztény hitélet, hanem maga a biológia, a genetika és minden, amihez kapcsolható, hiszen teljesen életellenes és az élettel össze nem egyeztethető forma. Az életnek, mint fogalomnak az egyik legnagyobb meggyalázása számomra az LMBTQ irányelv, főleg ilyen formában, amikor ezt túlvariálják, hiszen az élet szabad folytatását akadályozza, ugyanis az LMBTQ-ban egy idő után, hogyha most tudom, ez nagyon szélsőséges példa lesz, egy idő után el fognak fogyni az örökbe fogadható gyermekek. És akkor mi lesz?
Hát igen, de mondjuk azért, legyünk őszinték, hogy a nemi identitását mindenki szabadon élheti ki 18 év felett, tehát ugye ez egy nem megkérdőjelezhető jog, legalábbis a nyugati világban. A gyermekvédelmi törvény nem is a felnőttek világát kívánta itt korlátozni, szabályozni, hanem kifejezetten a gyermekek világát. Na most azt mondja, hogy a keresztény iskolák vagy keresztény világnézetű iskolákban például gondot jelenthet az oktatásban az érzékenyítésnek a akarata, szándéka, netán kötelezettsége. Hogyan lehet ezt feloldani, Zsolt?
Minden egyes intézményt, egyház intézményt megillet a belső autonómia. Hiszen ott van a lelkiismeret és vallásszabadságra vonatkozó törvényünk, ami szabaddá teszi azt, hogy saját lelkiismeretem, vallási világnézetemnek megfelelő módon éljem az életem, illetve akár ilyen oktatásban is részesüljön a gyermekem. Az egyetlen megoldás az, hogy ezek az egyházi iskolák erre következetesen felkészülnek. És például, ha mondjuk a normatíva kifizetésnek feltételévé teszik az LMBTQ ideológiáknak vagy eszméknek a terjesztését, akkor ezt kétféleképpen tudjuk megtenni, vagy eleget tenni a törvénynek. Az egyik az, hogy valami úton, módon említés szintén megtesszük, másrészt pedig, hogyha ha a negatív oldalát mutatjuk be.
Köszönjük szépen. SMS számunk 06-39-660. Nem tették egyébként kötelezővé az egyházi iskoláknak ezt, már is hozzáteszem. Mit mond Szabolcs? Jó napot kívánok, öné a szó.
Jó napot kívánok. Hát az utolsó mondatára szeretném mondani, hogy még nem tették kötelezővé. Azért Nyugat-Európában nagyon sok extrém példát látunk, ahol leveszik a feszületet azért, mert sérti a muzulmán közösségnek az ott tartózkodását. Szóval én ebben azért nem vagyok benne annyira biztos, hogy a egyházi iskolák véd van, de én nagyon szeretném, hogyha úgy lenne, hogy az előző betelefonáló mondta. Én szeretném azt még hozzátenni, hogy azt mondanom, hogy azzal, hogy ezt a törvényt meg kell változtatnunk, az csak egy első apró lépés csak. Én azt gondolom, hogy ez azért veszélyes az LMBTQ lobby, mert nagyon súnyi módon először finoman betör úgymond a társadalom szövetébe, és utána onnan elburjánzik. Most ez lehet, hogy nagyon csúnya hasonlat, de én ezt gondolom, hogy először csak érzékenyítés, utána, amikor azt látják, hogy mondjuk az adott osztályban, vagy az adott kis közösségben annak a gyereknek lenne rá esetleg, vagy szimpatikus volt neki az, hogy igen, hát ő még nem tudja, mert mondjuk olyan korban van, míg nem alakult ki normálisan nála a szexualitás, akkor utána majd jönnek statisztikákkal, hogy hány olyan gyermek van Magyarországon, akik miatt mondjuk esetleg be lehetne csökkenteni a nem változtatásnak, vagy nem a nem változtatásnak, hanem annak a korhatárát, hogy eldöntsék, hogy milyen neműek szeretnének lenni, és szerintem ez évek alatt jutnánk el oda, ahol Nyugat-Európa már tart, vagy mondjuk Nagy-Britannia, ahol pubertás blokkolókkal próbálják a gyermekeknek kihúzni ezt a pubertás korszakot, hogy minél később kezdjen el átalakulni a teste, vagy láttam olyan videókat is, ami teljesen elszörnyűködtem, amikor 18-20 éves gyerekek sírva arról beszélnek, hogy 16 évesen az orvosok rábeszélték a hormonkezelésre, és most érzi azt, hogy mekkora fájdalommal jár, és 20 éves korára már kialakult volna a személyisége, de nem tud természetes módon, mert ezek a hormonkezelések, ezek a beavatkozások teljesen fölborítják a testi fejlődését és a szellemi fejlődését is. És egy utolsó mondatot hozzátehetnék ezt, hogy azt gondolom, hogy lehet, hogy 700 millió euró az nagyon sok pénz az ország gazdaságának, de azt gondolom, hogy az, hogyha ezt az LMBTQ lobbit ráengedjük a magyar társadalomra, akkor az sokszorosak át fogja okozni a társadalomnak, mint az a 700 millió ebben az esetben.
Köszönjük szépen, SMS számunk 06-39-660. Rengeteg SMS érkezik, a pedofil bűnelkövetők nyilvántartását mindenki szeretné, hogyha nyilvános lenne, ebben teljesen egységes az egyetértés, és nagyon sokan hangsúlyozzák egyébként azt is, hogy a nevelésnek általában a mintáknak milyen jelentőségük van. Egyik hallgató olyan plasztikusan fogalmaz, az egy vidéki gyerek például, abban az esetben, hogyha van még baromfi udvar a kertben, akkor tudja, hogy melyik a kakas, mint és melyik a tyúk, és nagyon furcsálnák a szülei azt, hogyha ezeket összekeverni, vagy valamilyen alternatíváról beszélne. Stúdiónk vendége Halmerinda, klinikai szakpszichológus, a Matthias Corvinus Kollégium kutatás vezetője. Hát marad vennél az utolsó felvetésnél, itt a mintánál. Én nem vagyok pszichológus, de ugye azt elég gyakran szokták hangsúlyozni a ilyen témában megszólaló vendégeink is, hogy egy kisgyermeknek azért az első körben stabil mintákra van szüksége az, hogy értelmezni tudja saját helyét, a szüleit, általában a világban. Ne a szorongás legyen erősebb, hogy ja Istenem, ez mi lehet, az mi lehet, hanem inkább a biztonság. Tehát ezek a biztonságos mérföldkövek a megismerésben fontosak. Mikor szembesíthető azzal egy gyerek, hogy van egy ilyen másik világ, és egyáltalán szükség van erre, és mennyire veszélyezteti ez a gyereknek a stabil személyiség fejlődését?
Először is nézzük meg a legkisebbeket, tehát már az óvodáskor az annak az időszaka, hogy valamit már tudnak a szexusból, nem feltétlenül a szexualitásról, hanem hogy a nemiség kérdéseiből azért már valamit tudnak. Azért mi jó sok kollégával összedugtok a fejünket az elmúlt években, és abban nagyjából egyetértünk, ugye azért ez nem titok, hogy én is azt gondolom, hogy igenis környezeti ingerekkel befolyásolható a nemi identitásnak a kérdése. Nem feltétlenül úgy kell ezt elképzelni, sőt, sok esetben nem feltétlenül úgy jelenik meg, hogy megérkezik a kívülről jövő inger, legyen az érzékenyítés formában, vagy a digitális téren keresztül, vagy a nagyon sok az lehetsz, aki akarsz lenni, de hogy ez ugye nem racionális felvetés, és hogy ekkor egy összezavarás történik. Tehát nem feltétlenül az történik, hogy akkor holnap után valaki LMBTQ személy lesz, hogy másként azonosítja magát, hanem az történik, hogy egy összezavarás, egy szorongás emelkedés, egy ilyen értetlenség, egy elbizonytalanítás, pedig lehet, hogy eszébe se jutott volna, vagy éppen nem akkor éri ez az inger, amikor úgy igazán már felkészült rá. Nos, az az igazság, hogy egészen kicsi korban, tehát mondjuk az óvodás korban tudnak sok mindent erről a nemiségről a fiatalok. Tehát például apa átszaladt ruha nélkül a fürdőbe, mert bennhagyta a törölközőt a szekrénybe, és akkor nyilván a külső nemi jellegekben különbséget tud tenni már egy egészen kicsi gyerek, akár bölcsődés vagy óvodás korban, hogy anya így néz ki, apa meg úgy néz ki. És nyilván ez családi szokásoktól is valamelyest függ, meg hogy van-e valakinek tesója, mert most azért 6 tesó között lássuk be, hogy ott azért elég egyértelmű volt, hogy mindenki tudja, hogy ki fiú és ki lány. És hogy mik a különbségek. Tehát ez már egészen kicsi korban megjelenik, ez a fajta külső nemi jellegek alapján történő különbségtétel. A következő az, amikor szerepekben vannak különbségek, és tudom, hogy erre most nagyon sok feminista költő rá fog ugrani, most értsék ezt idézőjelben, de hogy igenis vannak szerepek között különbségek. Én ezt azonban legfőképpen úgy látom, hogy például a szeretett nyelvben van különbség. Hát anya máshogy szeret, mint apa, nem? Egy gyereket is, egy anya máshogy viszonyul a fiúgyermekéhez, mint apa a fiúgyermekéhez. És más feladatunk is van bizonyos szempontból, az alapvető feladat, hogy mindenkinek szeretni kell a gyermeket, de hogy hogyan és milyen szabálykészletet adunk át, az már nagyon is nemektől függ. Tehát az apa az azért mindig az autoritásnak a területe, és apának azt is át kell adnia, hogy például hogy legyen férfias valaki, mondjuk egy fiú esetén. Tehát nagyon sok feladatunk van. Én azt gondolom, hogy lehet ez kíméletes csinálni, és erre több hangsúlyt kellett volna fektetni már a gyermekvédelmi törvény előtt is, hogy a szexuális edukáció valóban tudjon modern lenni, egészen kicsi korban el tudjon indulni. Miért kell, hogy egészen kicsi korban el tudjon indulni? Hát azért, mert az online tér már az 5 éveseket is éri. Tehát a hírek, az online tér.
Tehát bejön a világ, nem lehet kizárni.
Bejön a világ, és hát látjuk, hogy akár mesénken keresztül is bejött.
Mit mond Miklós? Jó napot kívánok, önéhez szól.
Jó napot kívánok! Nekem az a véleményem, hogy ott kezdődik a probléma, amikor az ember elkezd Istent játszani. Ezt valamikor a Jóisten és a evolúció eldöntötte az XY-kromoszómákkal. Most ugyanígy a nem váltásnál, ha valaki nemet akar váltani, akkor az összes sejkébe ki kell cserélni az Y-kromoszómát X-re vagy fordítva, de az összes sejkét kicserem egy embernek, az egy másik ember. Tehát innentől kezdve a nemváltás és az ahhoz kapcsolódó dolgok teljesen értelmezhetetlenek számomra. A másik pedig, hogy én értem, hogy a pedofil, de azért az, hogy kutatások mutatják, hogy ez 20%-ban genetika és 80%-ban tanult viselkedés, vagyis a társadalmi hatások következtében kialakuló abnormalitás, mert ami normális, az hívjuk normális, ami abnormális, az nem megbélyegzés, hanem az valaminek a elfogadása. Nem normális, valakinek csak egy füle van, bár eztől még lehet rendes ember, de el kell fogadni.
Tehát ön egy eltérő szemét ért az abnormális alatt, nem sértésként használja.
Persze, így van. Mert a másik pedig ugyanez az örökbefogadásnál is megvan, amikor azt mondják, hogy meleg párok örökbefogadhatnak gyerekeket. Én erre mindig azt mondtam, hogy senki nincs följogosítva arra, hogy egy gyerektől elvegye a jogot, hogy anyja és apja lehessen. Márpedig amikor valaki úgy dönt, hogy örökbe adja olyan párnak, ahol csak férfiak, vagy csak női szerepek vannak, akkor egyúttal úgy döntött, hogy megfosztja ettől a jogától. És ez szerintem nincs, senkinek nem áll hatalmába ettől a jogtól, embertől elvenni azt a jogot.
Köszönjük.
Hogy anyja és apja legyen. És persze ilyenkor lehet mondani, hogy de még mindig jobb, mint hogyha örökbe fogadnánk, de ez egy hamis szembeállítás, ez azt is mondhatnánk, de még mindig jobb, mint hogyha azonnal fölnégyelnénk. De nem feltétlenül ez a két verzió van, hanem ha nem adjuk örökbe meleg párodnak, akkor a későbbiek folyamán még vagy lesz normális család, amelyik őt örökbefogadja, vagy nem. Ha viszont örökbe jön, akkor már biztos, hogy nem.
Köszönjük szépen, SMS számunk 0639660, hogy itt a hallgató úgy fejezte be a mondani valóját, hogy biztos, hogy nem, de hogy amikor az ember ezekről a kérdésekről beszélget, akkor egy olyan érzése van, hogy esetenként, mintha a szakemberek sem tudnák pontosan, hogy mi a biztos, mi nem. Mert ugye Halmerinda klinikai szakpszichológussal beszélgetünk, de azért legyünk őszinték, mondjuk az európai, vagy mondjuk a nyugati világ pszichológus társadalma távolról sem egységes ebben a kérdésben, és nem tudom, melyik tábor a népesebb. Nem érzi magát kisebbségben, Halmerinda?
De sokszor érzem magam kisebbségben, de ez engem nem szokott megálltolni, abban, hogy elmondjam a véleményem,
A pszichológus világ egyébként mennyire megosztott ebben a kérdésben? Milyenek itt az arányok? Tehát mondjuk a 100 pszichológusból, nyugati pszichológusból hány szakember értene önre egyet?
A pszichológia, mint tudományágnak a fejlődés története azért alapvetően egy liberális fejlődés történet. Tehát ezt nem
mondom. Mikor a tudomány mellé az ideológia is párosul.
Igen, ezt nem vonhatjuk kétségbe. Az alapállás, ugye az elfogadás, a neutralitás, semlegesség, meg tolerancia, ezek mind ott vannak az alaptételek között. És ebből is fakad többek között, hogy ez történt. A másik az, hogy ugye valahol a humanizmusnak, tehát a vallásoktól való eltávolodásnak az eredménye is a pszichológia, meg a pszichológiának a fejlődése is, a követők is e szerint fejlődtek. Ezzel nem akarom védeni a szakmámat, mert közben egy kicsit azt is érzem, hogy eltolódott a hangsúly arra vonatkozóan, hogy mit tudunk mostanra már a tudományból, hogy azt mennyire tudjuk jól tudomány kommunikálni. Én azt hiszem, hogy évek óta ezt csinálom. Tehát én próbálok utána járni. Igenis az egyik, meg a másik, meg a harmadik eshetőségnek is. Nos, jelen pillanatban azért jó sok vitát lefolytattunk ebben a kérdésben. Azt látjuk, hogy a nemi identitás, tehát a biológiai nem, megbeszéltük, hogy van férfi meg nő, meg van az interszexuális, ami 0,08%, ez nem egy külön nem, hanem ez egyfajta keveredése ugye A és B esetnek. Nos, a következő verzió a nemi identitásnak a kérdése, tehát ez arra vonatkozik, hogy én milyen neműnek azonosítom magam. És ugye itt van az elsődleges vitaforrás. Ezt is már azért nagyon fontos így elkülöníteni szintenként, mert hogy itt nem arról, általában nem arról van a szó, hogy hány biológiai nem van, hanem arról van szó, hogy a biológiai nemet, a nemi identitást és a szexuális orientációt rendre összemossa. Többek között azért is, mert egyfajta káoszteremtés és egy ilyen bizonytalanság élmény kialakítása, az nagyon sok manipulációra adhat okot, de ezek már csak az én személyes feltételezéseim, jó? Tehát, hogy mindenki kezelje ezt a helyén, legyen szíves. Nyilván az, hogy a szakmánk hogyan ért és milyen módon ért ebben egyet, azt lehet követni a hazai médiában is. De itt szeretném elmondani, a nemi identitást környezeti tényezőkkel igenis lehet befolyásolni. Ugyanúgy, ahogy az identitás többi részét is, tehát mondjuk a kulturális identitást, nemzeti identitást, etnikai identitást, számos egyéb dolgot, de lehet környezeti tényezőkkel befolyásolni. Sőt, jelen pillanatban minimum egyharmad szinten abszolút környezeti tényezők határozzák meg, és valószínűsítjük, hogy akár kétharmad szintjén hatnak a környezeti tényezők intenzívebben, mint mondjuk a biológiai tényezők, amik nem genetikai tényezők. Nagyon bonyolult a történet, de mégis azért erre szeretném felhívni az emberek figyelmét, hogy a tudomány jelen pillanatbani állása az, hogy genetikai tényezők nincsenek, vagy nem találjuk, vagy nem tudjuk, hogy állnak-e a nemi identitás meghatározása mögött.
Halmerinda klinikai szakpszichológusa, Matthias Corvinus kollégium kutatásvezetője volt a vendégünk. A gyermekkori ruháktól a WC papír gurigákon keresztül a használt háztartási gépekig van, aki semmit sem tud kidobni. Egy megszállott gyűjtögető egy egész társasház életét megkeserítheti. A kukává vált lakás nem csak büdös, de tűzveszélyes is. És hát az is gond, amikor a tároló a konténer helyett egyszerűen az utcán landol a felhalmozott lom és szemét. Hogyan váljunk meg a feleslegessé vált tárgyainktól? Mit tegyünk, hogyha a szomszéd például a folyosón tárolja a nem használt könyveit, bútorait, ruháit? Önöknek mi a tapasztalatuk? Mennyire vagyunk egymásra figyelemmel, illetve a saját biztonságunkra? SMS számunk 06 39 666, telefonszámunk 061 vagy 06 30 759 52 00. Írjanak nekünk SMS-t, tárcsázzanak bennünket, és közben hallgassák Beethoven Erika összeállítását délelőtt című műsorunk korábbi adásából.
Törött lábú, megkopott hozatú fotel, kicsorbult kristályváza, régen jobb napokat látott bőrönd és táska, rossz cipők, mindez egy kapu előtt a lomtalanítást végző céget várja.
Az embernek azokat a kacatjait, amelyekre már igazából nincs szükség, talán még valaki felhasználhatja, vagy jobb helyre kerülhet, vagy esetleg szelektíven tudják ezt a későbbiekben feldolgozni, vagy a hulladék gazdálkodás feldolgozni, szóval mindenféleképpen jó lenne. Bár én közel lakom a hulladék udvarhoz, ilyen értelemben én telepakolom az autót, és akkor elviszem oda, de ebből a szempontból egy szervezett lomtalanítás, ez mindenféleképpen szükséges.
A Miskolc kertvárosában lakunk, és van lomtalanítás, és én nagyon hasznosnak tartom a lomtalanítást.
Mi az, amit ki szokott tenni lomtalanításkor?
Mivel kertesházban lakunk, ugye elhasználódnak a kerti bútorok, elhasználódnak ott az otthon lévő bútorok, az ülőgarnitúra, és az ember nem tudja hova rakni. És ilyenkor lomtalanítás alkalmával kirakja a kapu elé, és elviszik.
Volt már arra példa, hogy nem a cég vitte el, tehát nem a lomtalanítást végző cég, hanem magánemberek.
Igen, volt olyan is, hogy becsengettek, és megkérdezték, hogy elvihetik el. Persze.
Merkel Norbert, operatív igazgató a Mirehu Nonprofit Kft-nél. Arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet lomtalanítást igénybe venni itt Miskolcon vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén.
A Mirehu Nonprofit Kft. Szolgáltatási területén a lakosok díjmentesen évi kétszeri alkalommal igényelhetik a lomtalanítást, mindazon lakosság számára, akik érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek. A családi házasövezetben élők gyakorlatilag egyforma nyomtatvány kitöltésével az ügyfélszolgálat@mirehu.nonprofit.kft. címére elküldik lomtalanítási igényüket, vagy ezt megtehetik még személyesen is befáradva az ügyfélszolgálati irodánkban, illetve a társasházi övezetben élők a közös képviselőn keresztül tudják igényelni. Egy edény kerül kihelyezésre a közös képviselővel egyeztetett időpontban, és oda tudják a lakosok leszállítani a hulladékot, ami a lomtalanítás keretében mi elszállítunk. Nem lehetnek benne veszélyes hulladékok, nem lehet benne egyéb olyan hulladék, ami nem odavaló, mint például építési bontási törmelék, vagy háztartásban naponta keletkező kommunális hulladék.
De mit tegyünk akkor, hogyha nem is hajlandó lomtalanítani? Az adott lakos mit tegyünk akkor, hogyha például gyakorlatilag egy szeméttárolóvá alakul át a folyosó vagy a lakás? Szakemberek szerint ez egyébként tűzveszélyes, és hogyan előzhetjük meg a bajt? Hogyan dobjuk ki feleslegessé vált tárgyainkat? És hogyan ne őrizgessük? Erről beszélünk majd a következő 20 percben. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket.
Magyarország Újhelyi Zoltánnal.
5 óra van, hírekkel folytatjuk műsorunkat. A stúdióban Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. 3 lépcsős javaslatot adott át a közvetítőknek Irán, amelyben meghatározta, milyen feltételekkel hajlandó tárgyalni az Egyesült Államokkal. Teherán első körben garanciákat kér az Irán és Libanon elleni katonai műveletek teljes beszüntetésére, és csak ezután hajlandó a hormuzi szoros ellenőrzéséről, illetve atomprogramjáról egyeztetni. Humanitárius folyosót akar létrehozni a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet a hormuzi szoros környékén rekedt tengerészek kimenekítésére. Hetek óta több száz olaj- és gázszállító hajó, valamint 20 000 főnyi legénység veszteg el a Perzsa-öbölben a háborús helyzet miatt. Hivatalos látogatásra az Egyesült Államokba érkezik 3. Károly brit király és Kamilla királyné. A 4 napos út során az uralkodót és feleségét Donald Trump elnök fogadja a Fehérházban. A látogatás kiemelt eseményeként A király beszédet mond a kongresszus előtt, holnap este pedig állami vacsorát rendeznek a tiszteletére. Bár a hétvégi washingtoni erőszakos incidens beárnyékolja a diplomáciai eseményt, a Buckingham palota megerősítette, hogy a tervezett programokat változtatás nélkül megtartják. Brit uralkodó legutóbb 19 évet tett hivatalos látogatást az Egyesült Államokban. 2007-ben II. Erzsébet utazott a tengeren túlra. Az Európai Bizottság szóvivője megerősítette, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök szerdán Brüsszelbe utazik, és informális egyeztetést folytat az uniós források hazahozataláról. Kérdésre válaszolva Olof Gill közölte, mivel a tárgyalás egy miniszterelnök jelölttel zajlik majd, az Európai Bizottság nem közöl részleteket annak tartalmáról azon túl, amiről már korábban tájékoztatott, vagyis azt, hogy az új magyar kormány delegációival folytatott találkozók teljes mértékben a Magyarországnak szánt uniós források feloldását szolgáló érdemi előrelépésekre összpontosítanak. Megalakult az új Fidesz frakció. A parlamenti képviselőcsoportot Gulyás Gergely vezeti majd. A 44 tagú frakció vezetőhelyettese Kocsis Máté és Balla György, valamint a 7 szóvivő lesz. Orbán Viktorhoz és Semjén Zsolthoz hasonlóan nem lesz képviselő Kövér László és Rogán Antal sem, viszont átveszi mandátumát Lázár János és Szijjártó Péter is. Orbán Balázs, a leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója, júliusban EP képviselő lesz, és helyére Szeres Pál érkezik haza a Magyarország gyűlésbe, közölte Gulyás Gergely. Megalakult a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakciója is, melynek vezetője Rétvári Bence lett. A 8 tagú képviselőcsoport 2 helyettesévé Juhász Hajnalkát és Nacsa Lőrincet választották. Rétvári Bence közösségi oldalán közölte, hogy a magyar családokért fognak dolgozni, kiállnak a nemzeti és keresztény értékek mellett, valamint megvédik az elmúlt 16 évben elért eredményeket. Domborművet és emléktáblát avattak, valamint dísztermet neveztek el az utolsó magyar királyról a Debreceni Egyetem klinikai központjában. Az ünnepségen felidézték, hogy IV. Károly 1918-ban személyesen avatta fel a klinika főépületét, ami az osztrák-magyar monarchia utolsó hivatalos állami eseménye volt. Az intézmény vezetői hangsúlyozták, hogy a névadással a közép-európai együttműködés hagyományát és a tudomány békés építkezését kívánják méltatni. Meghalt Földes Imre zenetörténész, a hazai zenetörténetoktatás és ismeretterjesztés nagy hatású alakja, közölte a Zeneakadémia. Földes Imre 1960-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés szakán végzett Viski János növendékeként, majd 1971-től az intézmény egyetemi ágazatán zeneelméletet, szólfést és zenetörténetet tanított. A Magyar Rádióban 1972 és 2001 között előadássorozatokat, itthon és külföldön szakmai továbbképzéseket tartott. Munkáját Erkel Ferenc, Prima és Moholy Nagy díjjal ismerték el. Földes Imre 92 évet élt. Végül az időjárásról. Estétől északnyugat felől beborul az ég, és holnap, főleg délnyugaton, záporok is előfordulhatnak. A szél ma mérsékelt marad, holnap ismét megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 2 és 7 fok között alakul, de keleten gyenge fagy is lehet. Napközben 17-22 fok közötti értékekre számíthatunk.
Műsorajánlat. Második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából diákok mérik össze tudásukat.
Tudtad, vagy nem merted bemondani?
Nem mertem bemondani, mert nem tudtam, hogy tudtam.
Izgalmas feladványok.
Te ilyen rafináltan gondolkodsz.
Elszánt versenyzők.
Teli találat. Ez zseniális volt. Tapsoljuk meg Bálintot, tényleg. Ezt tudtad?
Tudtam.
Nagy diák Rákóczi teszt. Május 1-én, 20 órakor az M5 műsorán.
Jó napot, Magyarország! Újhelyi Zoltánnal.
5 óra múlt 6 perccel a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá? Műsorunkban továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményeket a következő témával kapcsolatban. Mit gondol, hogyan, mikor lomtalanítsunk, csökkentve a baleset és tűzveszélyt? SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061-0630-759-5200, írjanak nekünk, hívjanak bennünket. Lapjukat vesztett könyvek, tönkrement bútorok, rongyos ruhák, a lakásban tárolt szemét és lom nem csak lélekromboló, de veszélyes is, figyelmeztetnek a szakemberek. Részlet délelőtt című műsorunk korábbi adásából. Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjét hallják.
Mindenből egy-két darab az nem okoz problémát, azonban a lakástüzek 12%-ánál szoktunk azzal találkozni, hogy olyan mennyiségű lom van fölhalmozva, ami nagy mértékben akadályozza a tűzoltást, és hozzájárul ahhoz, hogy ilyen gyorsan, ilyen nagy tűz keletkezett, ami azért egy elég nagy szám, ez a 12%. Itt mindig a menekülés a legfontosabb szempont. Tehát azt tartsuk szem előtt, hogy maradjunk először ingatlanon belül. Tehát, hogyha bent vagyunk az otthonunkban, valami kigyullad, olyan sok füst fog keletkezni, hogy az orrunk hegyéig nem fogunk látni. Na most, hogyha nekünk ösvényeken keresztül kell közlekednünk, akkor is, amikor jók a látási viszonyok, akkor el lehet képzelni, hogyha az orrunk hegyéig nem látunk, akkor mennyi mindenben fog felbukni az éppen menekülő ember, akin már csak a tűz oltók tudnak segíteni, ha egyáltalán lehet még rajta segíteni. Úgyhogy menekülési útvonalat mindenképpen tartsunk szabadon, még akkor is, hogyha tudjuk magunkról, hogy nehezebben válunk meg bizonyos tárgyaktól. Ha tudom magamról, hogy nagyon sok éghető anyaggal veszem körbe magam, akkor először a tűz keletkezési esélyét csökkentsem minimálisra. Nyílt láng ne nagyon legyen akkor az otthonomban, elektromos hálózatot vizsgáltassam felül, illetve szerezzek be otthonra füstérzékelő, amely a tűz keletkezésének a legelején jelez, amikor még bőven én saját magam a testi épségem kockáztatása nélkül el tudom kezdeni oltani a tüzet, hogyha van egy minimális lélek jelenlétem.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-5200.
SMS számunk pedig 0639666, és arról beszélgetünk, hogy milyen kockázatokkal jár a lomtalanítás elmulasztása, vagy akár az a fajta lomtalanítás, amit nagyon gyakran a társaságban láthatunk, hogy a feleslegessé vált tárgyakat kihordják a lépcsőházba, aztán az a menekülési útvonalat lezárva egyfajta természetes terepakadályként viselkedik akkor, amikor baj van, tehát például amikor tűz üt ki a házban, menekülni kellene, de átesünk a cuccokon, tehát nem is tudunk tovább menni. Mit mond Árpád, jó napot kívánok, ön ilyen szó parancsoljon.
Jó napot kívánok, adjon Isten mindenkinek. Hát a lomtalanítás az néha úgymond veszélyes üzemé is tud válni, ugyanis nem mindegy, hogy ki után lomtalanít az ember, hogy saját maga után, családtagjai, rokonak, vagy esetleg vadidegen után, mert hogyha az ember nem egészen felkészültem egy bizonyos területre, akkor lehet, hogy olyan problémákkal szembesül, hogy akár szárnyas bombát is talál lomtalanítás közben, ami utána a rendőrség, tűzszerészet meg egyebeket vonz maga után. Vagy hogyha az ember nem tudja, hogy mit tudom én, hogyha esetleg talál egy tárgyat, ami ólommal van áttekerve, akkor az bizony valószínű, hogy radioaktív anyag van benne.
És hát azért ezek viszonylag ritkák lehetnek. Árpád ilyen profi lomtalanító?
Hát 15 évvel ezelőtt rólam szólt a híre két napig. A Sugárzás Budán című cikkjükkel együtt.
Aha, nincsen meg nekem, ez megmondom őszintén, de...
Nem, most nem érdekes, csak az, hogy sok helyen megfordultam, és sok dologgal találkoztam, és tehát az, hogy az emberek, hogyha lomtalanítok mások után, akkor hogyha üvegben találnak olyan dolgokat, amiben van még folyadék, de a címke már abszolút nem olvasható, mert már nagyon régi, akkor fel kell készülni, hogy vagy egy nagyon erős sav, vagy nagyon erős luggal van dolgunk, és ezt ha van esetleg valami türelmes barát, aki tudja esetleg azonosítani az anyagot, tehát kémiai próbákat tud elvégezni, akkor esetleg nem megy veszendőbe az anyag, tehát fel tudja használni, mert régen például a fotót is otthon hívták elő, és ezek a vegyszerek, ezek a mai napig megvannak az időseknek az otthonaiban, csak már nem használják.
Árpád, mi lehet annak az oka, hogy nagyon sokan szinte az egész életüket próbálják megtartani, most úgy értem az életüket, hogy minden tárgyal, amivel valaha is találkoztak, úgy szorosabb kapcsolatba kerülnek, és megtartják. Találkozott egyébként ilyennel, hogy tele van a lakás?
Persze. emlékek fűzik az ember, tehát élmények bizonyos családtagjókkal kapcsolatosan, születésnap, bármi ilyesmi, hogy emlékek kötődnek a tárgyakhoz, és ehhez ragaszkodik az ember, akár foggal, körömmel, ez ugyanolyan, mint bármi más az ember, hogy szeretne valakit szeretni, és ezzel tud emlékezni a szeretteire.
És mi a megfigyelése, vagy mi a tapasztalata, mennyire figyelnek ilyenkor a balesetvédelemre? Ezt azért is kérdezem, mert nekem mondjuk körülbelül egy olyan 20 évvel ezelőtt volt egy egészen meghökkentő élményem, egy édesanyával készítettem interjút, azóta már megszűnt az a műsor, amiben készítettük, aki arról beszélt, hogy a fia gyűjtögető, és ő például a WC papír gurigákat gyűjtötte, és elképesztő volt, a háznak a padlásán gyűjtötte a WC papír gurigákat, minden ismerősével ilyet gyűjtött, tehát mindenkitől kérte, hogy adják oda neki, és ilyen gurigákkal volt tele a padlás, tehát hatalmas halmokban állt. Ez volt neki a szenvedélye, és nem tudta nem gyűjteni, szegény.
Hát igen, pont az a probléma, hogy amikor az ember átesik a ló túloldalára, tehát egy szenvedélyé válik egy bizonyos dolognak a felhalmozása. Most jó, ez a fiatal ember valószínűleg egy guriga WC-tekercset gyűjtött, valaki 20 ezreket gyűjti, és medencébe lubickol benne, mert vannak ilyen emberek is sajnos, akik. Tehát nézőpont kérdése, hogy ki számít beszámíthatónak, és ki az, aki nem.
De hogy néz ki egyébként egy ilyen teletömött lakás, és találkozott-e olyannal, ami kifejezetten veszélyes volt, vagy akár folyosóval?
Hát nem egyel, nem kettővel. Tehát főleg az időseknél van olyan probléma, hogy szeretnek mindent megtartani, még ami elromlott, még azt is. Hiába van ott mellette az új, akkor is még visszaviszi, ami a kukából kisedi, hogy mert az emlékek fűzik hozzá. Tehát a szeretteinek elvesztése miatt.
Köszönjük szépen. SMS számunk 06-39-666. Van, aki azt mondja, hogy a lomtalanítás hiánya nem csak a szenvedélybetegséggel függ össze, tehát a gyűjtögetéssel függ össze, hanem nagyon sokan egyszerűen nem tudnak mit kezdeni megunt tárgyaikkal. Van, aki azt írja, hogy nem tudja kidobni a kukába, nem viszik el az utcáról, akkor most mit csináljon vele? Mit mond László? Jó napot kívánok, jönni a szó, parancsoljon.
Jó napot kívánok, tiszteletre üdvözlöm önt és mindenkit, aki hallgatja. Hát először is tisztelni, hogy mi az, hogy lom. Hát amire nincs szükségem. Ugye, amit nem használok, semmilyen, az életem részeként volt valamikor, és már nem kell. Most viccet életével, de egy férfi is lehet ilyen, vagy egy nő.
Hát igen, jó, de ez nem az igazi. Igen.
A valóság az, hogy tulajdonképpen attól függ, hogy hol lakik valaki. Én úgy gondolom, hogy annyi féle lehet a lom, ahány ember van. Én egy olyan megoldást tudok, hogy ha élelem van, ami lomként, tehát feleslegé kerül, azt nekem az állatok megeszik. Van egy kutyám, vannak tyúkok, a tyúktól kapok tojást, a rengeteg gyümölcs maradékom van, hiszen nagy kertem van, és akkor a tyúkok szépen ezt mind elkapírgálják. De hogyha mondjuk egy rossz hűtő, vagy egy tévé, vagy egyéb más gép elromlik, egy mosógép, na itt szokott lenni a probléma. Én úgy gondolom, hogy ennek is egyedüli megoldása van. Ha bebizonyosodik, hogy nem érdemes megjavítani, mert vagy drágább, vagy már olyan öreg, akkor szépen el kell vinni a helyileg illetékes lerakatra.
Tehát hulladékudvarba például.
Tessék?
Tehát például hulladékudvarba, vagy valami hasonlóba.
Hulladékudvarba, igen. Én például Sátraújhelyen lakom, itt van egy hulladékudvar, volt egy rossz tévém, amit nem tudtak megjavítani, betettem az autóba, elvittem, nem kellett fizetni érte semmit, bizonyosan meg kellett bizonyosítani magamat, hogy a személydíjat fizetem a városnak, és ennyi volt az egész kötelesség. De a különféle bútorzatnál is ehhez hasonlóan, a bútorzatoknál egy kicsit nehezebb a dolog, mert azt nem tudjuk hova lerakni. Tehát a lerakatokban többségében nem tudják a fából készült dolgokat. Hát természetesen nekem van cserépkályám, ha nincs festve, akkor szépen összevágom is, és eltüzelem. A fűrészpor például, azt csodálatosan meg lehet oldani, hogy egy kis étolaj származéka, ez zacskócskába a fűrészpor, beletesz az ember a cserépkályát, csodálatosan be lehet legyújtani.
És mi a véleménye arról, László, hogy mi a véleménye arról, hogy az egyik hallgatónk írja azt, hogy hát itt bizony az önkormányzatoknak is lehetne valami felelőssége, például biztosíthatnának esetenként ingyenes lomtalanítást a lakosságnak, amikor az összegyűlt nagyobb méretű, tehát nem szemétszállításról van, hanem a nagyobb méretű felesleges tárgyakat egyszerűen ingyenesen elviszik.
Igen,
egyébként hát több helyen van ilyen, tehát...
nagyon jó ötlet volna, van is nagyobb városok belőfordul ilyen, egy-két napot kijelölnek ilyen térre, de hát akkor is egy problémát okoz, mert szétszedik azok a személyek, akik válogatnak közte, és nagy bajt okoznak, csak kosz van utánuk, és annak a helyrelakásához viszont hát talán több energia kéne, vagy kell, mint hogyha magát a bútorzatot valahol el tudnánk vinni. Én tudnék mondani valamit, Németországban következő a helyzet, hogyha valaki vásárol egy szobabútort, teljesen ingyen elviheti ugyanoda, illetőleg elviszik neki, teljesen ingyen, ahol vásárolta. Talán Magyarországon is meg lehetne ezt oldani, hogyha veszek egy bútort, akkor az illető kereskedés köteles lenne a használt régi bútort visszaváltani, ha arra igény van.
Köszönjük szépen, SMS számunk 0630 9666. Arról beszélgettünk, hogy hogyan lomtalanítsunk, és hogyan ne halmozzuk fel sok-sok év feleslegessé vált tárgyait a lakásunkban, vagy akár a folyosón. Többen panaszkodnak arra, hogy sajnos gyűjtögetők vannak a közelükben, nem tudnak velük mit csinálni, önellátásra nem képesek, mit lehet tenni. Amit lehet tenni mindenképpen az az önkormányzat, tehát a jegyzőt érdemes megkeresni, tud-e valamilyen segítséget adni? Nem biztos, de mindenképpen érdemes megpróbálni. Ezzel mai műsorunk végéhez értük, és holnap is várjuk természetesen önöket a következő témákkal. Hallott róla, hogy patkányméreggel szennyezett bébi étel került forgalomba. A hatóságok szerint bűncselekmény történt. És mit szól hozzá, hogy egyre több figyelmetlen gyalogos lép ki a szirénázó autó elé. Kampányt indított az Országos Mentőszolgálat Vedd észre a mentőt címmel. Ezek tehát a holnapi témáink. A mai szerkesztő Tarics Péter, a hangmérnök Szilágyi Zsolt, a riporter Nagy Bálint és asszisztensünk Gráf Kornélia nevében is köszönöm figyelmüket. Újhely Zoltánt hallották, a Nemzeti Sportkrónika következik, viszont hallásra.